műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Múlt héten hatályba lépett az Európai Unió mesterséges intelligenciára vonatkozó szabályozása, az úgynevezett AI Act. Ez az első olyan jogszabály a világon, amely a mesterséges intelligencia fejlesztését, forgalmazását és felhasználását szabályozza, különös tekintettel az általános célú mesterséges intelligencia modellekre. De mit jelent mindez a gyakorlatban, milyen változásokra lehet számítani, és egyáltalán mennyire lehet hasznos egy olyan szabályozás, amely csak az Európai Unióban érvényes. Témánk az első AI szabályozás. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk Székely Barnabás, adatvédelmi szakember, a Privacy Pro alapítója, akinek köszönöm, hogy bekapcsolódott a digitális világba. Szervusz, köszöntelek a műsorban.
Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy hogyan kell elképzeljék a hallgatók az Európai Unió mesterséges intelligencia törvényét, amelyre többször az angol nevén AI Act-ként hivatkoznak.
Talán a legjobb analógia az autók tömeges elterjedése, ami a 20. század elején ugye magával hozta a közlekedési szabályok kidolgozását és bevezetését. Hát akkor gondoljunk az AI Act-re úgy, mint a mesterséges intelligencia közlekedési szabályaira Európában. Ahogyan a közlekedési szabályok biztosítják a vezetők és a gyalogosok biztonságát, az AI Act egyértelmű szabályokat állapít meg, hogy hogyan lehet fejleszteni mesterséges intelligenciát, hogyan lehet ezt használni biztonságosan, jogszerűen, és úgy, hogy a jogainkat tiszteletben tartsák a használat közben, illetve a fejlesztés közben is. És mindenképpen meg kell említenünk, hogy a törvény fő célja, hogy megvédje az embereket a mesterséges intelligencia káros felhasználásától, gondoljunk ugye itt a deepfake-re például, vagy tömeges manipulációra, és mindezt anélkül, hogy gátolná az innovációt. Ez egy kimondott célja az AI-eknek. Az AI-ekt az igazából tavaly augusztusban lett elfogadva, viszont bizonyos részei csak 6 havonta lépnek hatályba, 6 havonta válnak alkalmazandóvá, és most idén február elején váltak alkalmazandóvá az első kötelezettségek, amelyek arra vonatkoztak, hogy például milyen célra nem lehet felhasználni mesterséges intelligenciát, például olyan célra, hogy manipulálják az emberek viselkedését tömegesen, vagy például társadalmi pontrendszerekhez, ugye tudunk olyan ázsiai országról, amely használ ilyen társadalmi pontrendszert, illetve a tiltott kockázatú AI rendszereken kívül 3 további kockázati szintet állapít meg, magast, közepest és alacsonyt. Például a magas kockázatú AI rendszerek közé tartozik a munkaerőfelvétel, vagy például az orvosi diagnózis, vagy akár bírósági döntésekhez használt AI rendszerek, vagy akár a kritikus infrastruktúrában, ugye energia, víz és például élelem, ez ilyen rendszerekben használt AI rendszerek is magas kockázatúak lesznek. És például az AI-ek elvárja azt, hogyha például egy csevegőrobottal beszél egy felhasználó, akkor nem csak biztonságoskedjen a csevegőrobot, és például nem buzdíthatja őt arra, mint egy ilyen virtuális pszichológus, hogy öngyilkosságot kövessen el, vagy olyan dolgot csinálja, ami számára káros, de mindenképpen kell tájékoztatni a felhasználót, hogy itt valójában nem egy valós pszichológussal, szakemberrel beszél, hanem egy csevegőrobottal, és ennek vannak korlátai. Hogyha például egy bank mesterséges intelligenciát használ annak eldöntésére, hogy kap-e hitelt egy kérelmező, akkor meg kell magyarázni a döntést, és biztosítani kell, hogy a rendszer ne legyen elfogott bizonyos csoportokkal szemben. Például ugye tudjuk azt, hogy általában a fiataloknak mondjuk kevesebb a keresetük, kevesebb a felhalmozott vagyonuk, és emiatt a bemeneti adatokból lehet azt a következtetést szűrni le az jelrendszer, hogy például a 25 év alattiaknál megtagadja a hitelkérelmet, mert ők nem fizetőképesek, vagy nem megfelelő szinten, és például az ilyen elfogultságokra nem szabad hajlamos legyen a rendszer. És hogyha azon felmerül a kérdés, hogy miért fontos ez nekünk, hát alapvetően azért, mert ahogy az autók is elterjedtek a 20. század elején, ugye a mesterséges intelligencia is egyre inkább a mindennapi életünk részévé válik, gondoljunk arra, hogy zenét tudunk vele készíteni, festményeket, gyakorlatilag most már videókat, animációt, akár filmet is tudunk mesterséges intelligenciával készíteni, de akár ugye az orvosi eszközökbe is be van építve, nagyon sok rendszerbe, emellett láttuk a választások alkalmával, hogy nagy segítség lehet azok számára, akik hamis információkat terjesztenek, vagy visszaélésszerűen használják ugye a deepfake tartalmak generálására, és az a törvény pedig biztosítja azt, hogy az AI rendszereket biztonságosan, megbízhatóan és a jogszabályoknak megfelelően fejleszik és használják. És talán még egy annyit megemlítenék itt a bevezetőben, hogy miért, mit jelent ez igazából a vállalatok számára. Itt ugye két csoportra kell osszuk, egyrészt azok a vállalatok, akik fejlesztenek ilyen rendszereket, másrészt akik ugye használnak ilyen rendszereket, azok, akik fejlesztenek, azok mindenképpen kell teszteljék ezeket az ilyen rendszereket, és biztonsági ellenőrzéseket kell bevezessenek, vagy ha például magas kockázatú AI rendszert akar egy vállalat használni ebből a második csoportból, akkor nyilvántartást kell vezetniük, tesztelniük kell, és emberi felügyeletet kell biztosítaniuk olyan esetben, amikor az AI rendszer önmagában döntéseket hoz. És akár csak a GDPR esetében itt is elég magas szankciók vannak meghatározva, a legmagasabb küszöbérték az 35 millió euró, vagy az éves globális forgalom 7%-a, ezért mindenképpen kijelentetjük, hogy az AI-eknek az elvárásai nem opcionálisak. Hogyha arra gondolunk, hogy például egy AI-t alkalmazó toborzási platform, amely álláspályázatokat szűr, például megkérdezik ettől vállalattól, hogy megfelelően működik az AI rendszere, akkor be kell tudni bizonyítania, hogy a rendszer mérszámosan kezeli jelölteket, naplóznia kell a döntéseket, hogy miért döntött úgy például, hogy egy jelöltet elutasított, vagy nem javasolt interjúra, és emberi felülvizsgálatot kell biztosítani, mielőtt valakit elutasít.
Fogunk még beszélni a vállalatokról, de térjünk vissza az átlagos felhasználókhoz, akik mondjuk nem idézőjelesen fogalmazok, pszichológusként akarják használni a mesterséges intelligenciát. Ők milyen változásokra fognak szembesülni?
Azt az AI-eket úgy kell elképzelni, mint egy termékfelelősségi szabályozást, hasonlíthatjuk például az élelmiszer címkézésre vonatkozó előírásokhoz. Ugye korábban nem mindig tudtunk, hogy mi van egy termékben, mostantól kezdve viszont tudni fogjuk, hogy egy mesterséges intelligencia rendszer hogyan működik, hogyan használják azt, mi az a logika, ami alapján döntéseket hoz. Ez azt jelenti egy átlagember számára, hogyha például egy chatbottal cseveg, akkor ugye egyrészt tájékoztatni kell őt arról, hogy egy bottal, nem egy valós emberrel társalok. Ugyanígy például, hogyha látunk egy tüntetésről egy fotót, ami egy politikus szerepel, akkor, és ezt a fotót például feljavították, vagy akár kifejezetten teljes mértékben mesterséges intelligencia segítségével generálták, készítették, akkor ahol ez a fotó megjelenik, ott megjelenjen egy címke jól láthatóan, hogy igazából ez a tartalom, ez mesterséges intelligencia által készített tartalom, és akkor ugye már is tudja a felhasználó, hogy ez nem egy sajtófotó, ez nem valószínű, hogy a valóságot ábrázolja. Vagy például, hogyha a mesterséges intelligencia segít eldönteni a HR-eseknek, hogy egy jelölt megkap egy állást, vagy nem, hitelt, orvosi kezelést, akkor az a vállalat, aki egy ilyen rendszert használ, a rendszer, a vállalat az mindenképpen meg kell bizonyosodjon, hogy a rendszer biztonságos, tisztességes, nem diszkriminatív, hogy a rendszer által hozott döntések azok megmagyarázhatóak, felülvizsgálhatóak, és nyilván az állampolgár számára is érthető kell legyen a döntés logikája. És például a egyes kockázatos vagy manipulatív mesterséges intelligencia alkalmazások, mint a társadalmi pontozás, vagy az érzelemkövetés a munkahelyeken, az oktatási intézményekben, ez teljes mértékben be lesz tiltva. Ezen kívül például be lesz tiltva az, hogy okos kamerákkal, arcfelismerő kamerákkal nyilvános tereken minket azonosítsanak, vagy akár az, hogy például vallási alapon, nemi alapon, etnikai alapon, vagy akár valamilyen más csoport jellemző karakterisztika alapján minket például rangsoroljon, vagy osztályozon egy jelrendszer. Ezek mindig be vannak tiltva. Egy szóban a bizalomról van szó, továbbra is használjuk a mesterséges intelligencia rendszereket, de olyan korlátokkal, hogy ez ne okozzon kárt egyénekben, csoportokban, illetve társadalmi szinten.
Itt, amikor említetted a fényképeket, akkor arra gondoltam, hogy aki ideig viccnek vagy mémnek szánta az adott képet, amit a mesterséges intelligenciával generáltatott, módosított, azt nem fogja zavarni, hogy ott lesz egy vízjel vagy egy felirat, hogy ezt a mesterséges intelligencia generálta, és nem egy valós fényképről, valós videóról van szó. Viszont aki szándékosan rosszat akart ezzel a tartalommal, akkor az eltüntetheti, meg fogja találni a módját, hogy eltüntesse. Akkor ilyen téren mennyiben segít a szabályozás, vagy mire számíthat az, aki áthágja a szabályokat?
Itt ugye meg kell különböztetni a szerepeket. Gyakorlatilag az AI Act mindenkire vonatkozik, aki például az AI fejlesztésnek és a felhasználásának a láncolatában valahol valamilyen szereppel bír. Kötöttséget ír elő azok számára is, akik fejlesztik, azok számára is, akik piacra dobják, és nyilván azok számára is, akik használják. És ahogy említettem, azon kívül, hogy például egy ilyen rendszernek a működését letilthatják, vagy azt, hogy például az EU-s piacon egy ilyen rendszert, amely nem felel meg az EU-s szabályoknak, egy ilyen rendszernek a piacra hozatalát, vagy a további terjesztését, ugye, azt megtilthatják, ugyanakkor tartalmakat, mesterséges intelligencia által generált tartalmakat, ugye, eltávolíthatnak, és nyilván lehet további szankció is, mint például a pénzbírsága, amit említettem, ez nagyon magas.
És ugye, amikor a mesterséges intelligenciát vagy az AI-t emlegetjük, akkor a legtöbb embernek a kínai OpenAI vállalat által fejlesztett ChatGPT jut az eszébe. Pedig ez csak egy szövegíró algoritmus, szaknyelven egy chatbot. De ez az, ami ismertté tette a mesterséges intelligenciát az átlagos, az általános felhasználók körében. A ChatGPT-t és az ehhez hasonló mesterséges intelligencia alapú szoftverek átláthatósági kötelezettségnek kell majd megfelelni, mielőtt piacra dobják őket. Ezzel ugye azt akarják elérni, hogy valós információt tárjon a felhasználók elé, és az AI ne valamilyen összeesküvés elméletet, hazugságot válaszoljon a felhasználónak. Jól értem ezt a részletet?
Egy kicsit kibővíteném, kiegészíteném. Valóban most augusztus 2-től váltak alkalmazandóvá az általános célú mesterséges intelligencia a modellekre vonatkozó szabályok. Ezek azok a modellek, amelyek gyakorlatilag több különböző célra lehet őket felhasználni, már nem csak egy dolgot tudnak nagyon megcsinálni, például nem csak képet tudnak generálni, hanem hangot is, videót is, receptet írnak, ha kell, mesét olvasnak az unokának, és így tovább. És azt mondja az AI Act, hogy ezek azok az általános célú felhasználású modellek, amelyek legalább 1 milliárd paramétert tartalmaznak, és nagy adatmennyiséggel, nagy léptékű önfelügyelet mellett tanították be ezeket, és hogyha ezek nagy általánosságot mutatnak, ez azt jelenti, hogy alkalmasak különböző feladatok széles körének elvégzésére, megfelelő szintű elvégzésére, akkor ezeket tekintetjük általános célú modelleknek, és ugye ezek a modellek képezik a mesterséges intelligencia rendszereket, és egy ilyen rendszer akkor általános célú, amikor arról beszélhetünk, hogy közvetlen felhasználás, vagy akár más rendszerekbe való integráció céljából többféle célt képes szolgálni. Például, hogy egy általános célú EMI modellt EMI rendszerbe integrálunk, vagy ha a modell az EMI rendszer részét képezi, akkor egy ilyen rendszer ugye képes lesz számos különböző célt szolgálni, és ezekre ugye külön szabályokat alkottak meg az EIT-en belül. Ezeknek az egyik része az átláthatóság. Ez például azt jelenti, hogy a fejlesztőknek közzé kell tenniük a technikai részleteket, például azt, hogy milyen adatokat használtak a modell betanításához. Ugye ez nagyon fontos, mert nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy szerzői jogokkal jönnek vissza ezek a nagy tech cégek, mint például az OpenAI, ugye, aki egy amerikai cég, aki a ChatGPT-t fejlesztette, nem kérdezett meg senkit arról, hogy a nyilvánosan elérhető akár sajtócikkeket, akár kutatásokat, akár más anyagokat, amelyek szerzői védelem alatt állnak, felhasználhatják-e, hogy megtanítsák a ChatGPT mögött levő GPT modelleket. És ugye utólag ezt nem könnyű bizonyítani, hogy például az általad írt például sajtócikket, vagy az általad készített podcast hanganyagát, vagy annak leíratát, vagy akár egy általam írt tanulmányt, vagy szakértő véleményt felhasználtak-e, vagy nem, de ennek köszönhetően, mivel kell dokumentálni azt, hogy konkrétan milyen adatokat használtak fel, ezért ez az átláthatósági kötelezettség sokat segít a szerzőjogi jogsértéseknek a visszaszorításában. Ezen kívül az én általános célú modelleknél nem csak az szükséges, hogy dokumentálják, hogy milyen információkat, adatokat használtak fel a modellek tanításához, hanem konkrétan kell egy belső szabályozás, ami arról szól, hogy hogyan fogják úgy tanítani a modelljüket, hogy ne sértsék meg a szerzőjogi előírásokat. Az átláthatóság ugye az első, a második a kockázatkezelés, hogyha egy modell, AI modell elég hatékony ahhoz, hogy komoly kockázatokat okozzon, például téves információk terjesztésére alkalmas, vagy káros anyagok tervezésre, gondolok itt gyógyszerekre, vagy akár olyan anyagokra, amelyek halálosak az ember számára, akkor a fejlesztőknek, gyártóknak fel kell mérniük és csökkenteniük kell ezeket a kockázatokat. A harmadik a szerzőjogok, itt ugye konkrétan arról szól, hogy a vállalatnak el kell tudni magyaráznia, hogy a fejlesztőnek, hogy hogyan használták a szerzőjogokkal védett műveket a tanítás során, ugye azért, hogy a művészeket és a szerzőket, szerzőknek a jogait ne sértsék meg. Mondok egy példát is, ha egy általános AI modell például képes kódot írni, vagy és képeket festeni, kérdésekre válaszolni, akár csak a ChatGPT, vagy a DeepSeek, vagy még sok lehetne sorolni, akkor a készítőknek nyilvánosságra kell hozniuk, hogy hogyan működik, és lépéseket kell tegyenek annak megakadályozására, hogy visszaélésszerűen használják, például nem generálhat ez az AI modell zsarolleveleket, nem generálhat például adathalász e-maileket, és így tovább. És ezek kötelezettségek hasonlóak ahhoz, amit az autógyártóknak kell biztosítaniuk, például ugye, hogy a járműveik fékekkel rendelkezzenek, mielőtt működő és jó fékekkel, mielőtt azok forgalomba kerülnek, ugyanígy az ilyen rendszerekben is vannak olyan biztonsági kontrollok, olyan biztonsági intézkedések, amelyek megelőzik, vagy segítik megelőzni a károkozást.
Ugye itt a műsor folyamán már említetted, hogy politikai célokra is felhasználják a deepfake-et, a mesterséges intelligenciát is, és arra is gondolok, hogy kapcsolódik, vagy kapcsolódhat a mesterséges intelligencia szabályozás ahhoz a tényhez, hogy háború van a szomszédban, illetve ugye láttuk Romániában a választások alkalmával is, hogy voltak beavatkozási kísérletek.
Maga a szabályozás, azt ugye, mivel az EU-s jogalkotás az egy hosszú folyamat, valójában akkor a háborúnak ez a szakasza az még ugye nem zajlott. Elkezdték az EIT-et szövegezni már 2018-ban, és akkor ugye nem volt aktív tevékenység a harctereken, viszont mindenképpen van az EIT-nek olyan része, illetve a Digital Services-eknek, ami egy másik EU-s szabályozás, ami segít abban, hogy például politikai céllal ne tudjanak használni deepfake tartalmakat, vagy legalábbis ezeknek az eltávolítását könnyűvé teszi, és előírja azt, hogy a nagy platformok, mint a Facebook, az Instagram, és így tovább, ezek eltávolítsák ezeket a tartalmakat, amikor ezek jogsértőek. Talán itt érdemes arra egy picit kitérni, hogy miért van az, hogy ugye Romániában az utóbbi időben egyre több olyan deepfake tartalmat látunk, amelyeken közszereplők, amelyeken ugye közszereplők vannak, például ugye legutoljára Bolozsánnal készült ilyen deepfake videó, előtte Nikus Ordán is volt, Johannes is volt, volt Muguri Riserescu is, és talán igen, fontos az egy picit körbejárni azt, hogy ez miért is történik, és a régióhoz képest, hogyha nézzük a szomszédos országokat, akkor a legnagyobb növekedés az nálunk van, nálunk, illetve a Moldovai Köztársaságban. És van ennek néhány oka. Az egyik ok az mindenképpen az, hogy Romániában most a politikai légkör elég érzékeny, politikai feszültségek vannak, ugye, és ezáltal a társadalmi és politikai stabilitás könnyebben megzavarhatják a hamis információk, a dezinformációs kampányok, és ezért a rossz indulatú szereplők számára igazából Románia szempontból egy kedvező terep a politikai célú manipulációkra. A második pillére ennek a jelenségnek az az, hogy a deepfake technológia fejlődése miatt nagyon könnyen hozzáférhetőek lettek ezek az eszközök. Te is említettél párat, gyakorlatilag majdnem hetente jelenik meg egy új, amellyel képet lehet készíteni, ahogy említettem, most már lehet videót is készíteni, akár valósághű videót, hogyha fizetünk például egy ilyen eszköznek, vásárolunk egy havi vagy éves előfizetést, és ez azt jelenti, hogy kevés erőforrással lehet, hogy hitelesnek tűnő manipulatív videókat készíteni nagyon-nagyon gyorsan, és ezek terjesztése a közösségi médiában ugye gyors és költséghatékony, ugyanakkor komoly károkat okoz. És ugye a harmadik pillére az, amit említettél, folyamatosan jelen van egy hibrid hadviselés. A jelenlegi politikai geopolitikai környezetben Románia egy kiemelt célponttá vált egyes külföldi szereplők számára, akik ilyen hamisított tartalmakkal próbálnak zavart kelteni, dezinformációt terjeszteni, és aláásni a közbizalmat az államintézményekkel és a vezető politikusokkal szemben. És a negyedik az, ami az alacsony digitális tudatosság az egész EU-ban, Romániában az egyik legalacsonyabb a digitális média tudatosság, digitális média műveltség. Ez azt jelenti, hogy sokkal könnyebben megosztanak az emberek ellenőrizetlen manipulatív tartalmakat, és ez elősegíti, hogy ezek a jogsértő tartalmak gyorsan és széles körben terjedjenek. Ugye az ötödik és utolsó pedig ugye az a közösségi média algoritmusok, amelyek ugye a sok interakciót élvező, vagy a sok interakcióval rendelkező tartalmakat részesítik előnyben. Ezért, hogyha az ilyen deepfake videókat, képeket a felhasználók megosztják önként, akkor ugye, ahogy minél több interakció van, és kezdenek hozzászólásokat hozzáfűzni, illetve lájkolni egy ilyen videót, akkor ugye annál gyorsabban terjed. És akkor talán az a kérdés, hogy mit tehetünk mi, illetve mit tehetnek a nagy platformok, ahogy említettem, a Digital Services Act, az gyakorlatilag kifejezetten tiltja az olyan tartalmakat, amelyek közbiztonságra vagy társadalmi stabilitásra jelentős veszélyt jelentenek, és előírja azt, hogy a tech cégek ezeket minél hamarabb távolítsák el. Ugyanakkor, ahogy említettem, címkézni kell azokat a tartalmakat, amelyeket mesterséges intelligencia segítségével hoztak létre, akkor is, hogyha csak részben volt szerepe mesterséges intelligenciának, és nyilván egyértelmű, hogy akkor is, hogyha a teljes egészében. És azt láttuk ugye az utóbbi időszakban, nagyon sok választás volt, hogy nem álltak a helyzet magaslatán a technológia vállalatok, akár a Metára gondolunk, akár a Facebookra, Instagramra, TikTokra, de akár a YouTube-ra is. És akkor valószínűleg, hogy az a legfontosabb, hogy mi magunk legyünk felkészültek arra, hogy az ilyen tartalmakat felismerjük. Itt gyakorlatilag három dolog van, amire érdemes figyelni. Az arc és a mimika, ugye, ha bár ahogy egyre fejlődik ez a technológia, egyre kifinomultabb deepfake tartalmakat tudnak létrehozni, de addig is, amíg még vannak gyengi minőségi deepfake tartalmak, addig észrevehetünk természetellenes pislogásokat, például, hogy a szereplők egyetlen pislogtak, vagy nagyon furcsán pislogtak, mondjuk a két szem az nem egyszerre pislog, vagy akár a pislogás ritmusa is, módja is lehet árulkodó, vagy furcsa arckifejezések, vagy például a mondandó, az nincs összhangban azokkal az érzelmekkel, amiket az arc kifejez, vagy az arcizmoknak a mozgása az mesterkértnek hathat. Sok esetben árulkodó lehet a bőr textúrája, hogy túlságosan sima, ilyen nagyon mesterségesnek tűnik, hiányoznak róla a bőrhibák, pórusok, illetve ráncok. És az is előfordul, hogy az arc egyes részei elmosódottabbak, mint a többi része az arcnak, és akkor ez is árulkodó, illetve a haj és a fogak, sokszor a hajszálak nagyon természetellenesen állnak, vagy a fogak nem tűnnek valósághűnek, nagyon mesterségesnek tűnnek, ez az első. A második ugye a mi szinkronizációs problémákkal kapcsolatos fényekkel, árnyékokkal, ugye gyakoriban, hogy a hang és a szájmozgás az nincs tökéletes szinkronban, azt is észrevehetjük, hogy például a fénynek az arcra vetülő fények, azok nem illeszkednek a környezetnek a fényviszonyaihoz, vagy akár az, hogy a képminőség a képen belül az változó, és akár egy természetellenes testtartás is árulkodó lehet. És a legutolsó, amit valószínűleg, hogy a legidőtállóbb, akkor is, hogyha eljödik egyre jobb ez a technológia, akkor is hasznunkra ez, az maga a kontextus és a forráskritika. Gyakran nem is maga a tartalom, hanem annak a megjelenési körülményei leplezik le a manipulációt. Mielőtt elhinnék egy megdöbbentő videót, ugye tegyük fel a következő kérdéseket, hogy ki a forrás, nézzük meg, hogy azt a videót egy hivatalos, például egy állami intézménynek egy hivatalos csatornáját tették közzé, vagy ott megtalálhatjuk, vagy igazából egy olyan profil osztotta meg, vagy tette közzé, amelyik egy-két napja létezik, és nincs is ismerőse, vagy alig van ismerősem. Ugye most volt nemrég egy olyan videó önökkel, ahol háborúba szólított, előszólt a deepfake videó. Egyértelmű, hogy egy ilyen videót, ahol az ország miniszterelnök a háborúba belépés jelent be, nagy valószínűséggel a hivatalos kormányzati csatornákon, például weboldalon, hivatalos Facebook oldalon, illetve a közszolgálati televízióban tennék közzé, nem pedig egy ismeretlen, alig pár napja létező, vagy pár napja regisztrált felhasználó titok profilján. Illetve ami még fontos az, hogy megerősítik-e ezt a hírt más források, nézzük meg azt, hogy egymástól független és egymástól független források is megerősítik azt, hogy megtörtént az a dolog, amit látunk. Sokszor nem csak arról van szó, hogy egy deepfake videóban, hogy valaki olyan dolgot tesz, amit nem tesz, vagy olyan dolgot mondott, amit egyébként nem mondott, hanem maga egy kreált kontextus hoznak létre, valakit egy olyan kontextusban szerepeltetnek, ami igazából nem valós. Gondoljunk arra, hogy például egy kormánypártnak a vezető politikusa, például egy magyar zászlóval jelenik meg egy videón, akkor ugye elég valószínű lesz, hogy ez nem egy valós videó. Úgyhogy ezek a kontextus és a forráskritika az, amire mindenképpen érdemes figyelni ahhoz, hogy ezeket a dezinformációs kampányoknak ne essünk a csapdájába.
Mennyire figyelünk oda a kontextusra, különösen annak fényében, ahogy te is említetted, hogy Romániában, vagy a romániai lakosság az Európai Uniós szinten az utolsó a digitális készségek, képességek tekintetében, tehát hogy mennyire tudják az emberek, hogy akkor utána kell nézni, vagy mennyire dőlnek be egy olyan AI által generált tartalomnak, amit egy pár napja létrehozott közösségi médiás fiók osztott meg, és ugye megjelennek a valós vagy botoktól származó azok hozzászólások, lájkok, amelyek ugye felpörgetik az algoritmust.
A felmérésekből azt látjuk, hogy lakosság számhoz viszonyítva a legnagyobb arányban az Európai Unióban nálunk és Bulgáriában a leghajlamosabbak az emberek arra, hogy kritika nélkül, egyéb megfontolás nélkül továbbosszanak olyan tartalmakat, amelyek valójában manipulációs céllal készültek. És valószínűleg, hogy ennek köze van az oktatáshoz, köze van ahhoz is, hogy nem olyan aktívak nálunk sem az állami intézmények, sem a civil szféra abban, hogy például ilyen típusú képzéseket, illetve anyagokat készítsenek azért, hogy az egész társadalomnak a média tudatossága növekedjen. Ez mindenképp egy olyan feladat, amit minél hamarabb fel kell karoljon az állam, illetve a civil szervezetek annak érdekében, hogy ne okozzon maradandó károkat, vagy ne okozzon maradandó károkat ezek a manipulációs kampányok.
Székely Barnabás adatvédelmi szakemberrel, a Privacy Pro alapítójával beszélgettünk a mai digitális világban, a témánk pedig az AI Act, az Európai Unió mesterséges intelligencia szabályozása, és idáig nagy részt az átlagos, az általános felhasználókról, mesterséges intelligencia felhasználókról volt szó. Most kanyarodjunk rá a vállalatokra. Ugye a műsor folyamán már elhangzott, hogy az AI fejlesztők egyrészt ellenőrzéseket kell lehetővé tegyenek, naplózást, másrészt pedig bizonyos AI tartalmak esetén vízjelezést, tehát kell látszódjon, hogy az a kép vagy videó azt egy mesterséges intelligencia generálta. De ezen túlmenően mire kell még odafigyeljenek a vállalatok, mind azok, akik egyrészt fejlesztik a mesterséges intelligenciát, másrészt pedig azok a vállalatok, akik valamilyen folyamatukban használják az AI-t.
Ahogy említettem, az AI Act az kétféle vállalkozást is érint, azokat is, amelyek mesterséges intelligenciát fejlesztenek, és azokat is, amelyek azt használják, és ebben az utóbbi csoportban egyértelműen beletartoznak azok az állami intézmények és civil szervezetek is, akik mesterséges intelligenciát használnak. Hogyha egy vállalat mesterséges intelligenciát fejleszt, akkor annak a biztonságát tesztelnie kell, dokumentálnia kell annak működését, átláthatóan kell kezelnie a tanítási adatokat, illetve a személyes adatokat, és biztosítékokat, védelmi intézkedéseket kell bevezessenek, különösen, hogyha a rendszer az magas kockázatú, mint például az egészségügyben, a munkaerőtoborzásban, vagy a kritikus infrastruktúrában. Ha mesterséges intelligenciát használ például valaki az üzleti tevékenységében, legyen szó az mondjuk egy webshopról, ahol mondjuk az alapján, amilyen termékeket beraktunk a kosárba, ajánl újabb termékeket, vagy akár egy ügyfélszolgálati csevegőrobotról, vagy akár egy ellátási lánc menedzsmentjében résztvevő mesterséges intelligencia rendszerről, akkor ennek a vállalatnak gondoskodnia kell arról, hogy az eszköz megfeleljen a követelményeknek, figyelme kell kísérni a rendszernek a pontosságát, az, hogy milyen százalékban hibázik, milyen esetekben hibázik, és mindenképpen, hogyha például ezt az AI rendszert tovább értékesítik, akkor az ügyfelek, potenciális ügyfeleknek a tudomásra kell hozni mindezeket a paramétereket, amik a pontossággal, a működés megbízhatóságával kapcsolatosak. Ha például egy mesterséges intelligenciát alkalmazó orvosi diagnosztikai eszközfejlesztő startupról beszélünk, akkor ennek ugye be kell tudni bizonyítani a dokumentálta, hogy az eszköz az pontosan működik, és elfogadhatóan működik, nem lehet az, hogy például egy diagnosztikai eszköz mondjuk jól működik, például egy átlagos bőrszínű embereknél, és egy olyan csoportnál, ahol mondjuk az átlagosnál sötétebb a bőrszíne működik. Például a kezdetekben voltak olyan bőrrák diagnosztikában segítő eszközök, amelyek nem működtek, nagyon-nagyon rossz pontossággal működtek, nagyon rosszul működtek olyan esetekben, amikor a bőrszín az sötétebb volt az átlagosnál, azért, mert amikor ugye megtanították ezt az AI rendszert, akkor olyan képeket használtak, olyan fotókat, olyan emberekről és azoknak az anyagiről, akik ugye az átlagos európai bőrszínnel rendelkeznek, és akkor, amikor például ezt próbálták használni olyan betegeknél, olyan pácienseknél, nek ennél sötétebb volt a bőrárnyalata, náluk nem működött megfelelően.
És
például, hogyha a
Igen.
Ha például termékajánlásukhoz használja egy webshop, akkor ugye biztosítania kell azt, hogy nem manipulálja titokban az árakat, ne rejtsen el olcsóbb lehetőségeket a felhasználók elől, legyen transzparens. Röviden azt jelenti, hogy a vállalatok továbbra is innoválhatnak, de be kell tartaniuk azokat a szabályokat, amelyek biztosítják a rendszerek biztonságát, jogszerűséget és megbízhatóságát.
Ugye arról beszélgettünk a műsorban, hogy az Európai Uniónak a mesterséges intelligencia szabályozása augusztus 2-án életbe lépett, és hogy ez az első a világon. Látszik arra hajlandóság más országok részéről, hogy megalkossanak egy hasonló szabályozást? Tehát lehet számítani, teszem azt, amerikai AI rendeletre, vagy esetleg Kínából származó AI rendeletre, csak hogy a nagy technológiai hatalmakat említsem.
Annyit pontosítanék, hogy az AI Act az tavaly augusztus elején lépett hatályba, és fél évente válnak alkalmazandóvá, ugye számon kérhetővé bizonyos kötelezettségcsomagok, és most már ugye most augusztus elején a második csomag, az első volt február elején a tiltott AI rendszerek, a második pedig ugye az általános célú mesterséges intelligencia modellekre vonatkozó szabályok. Az látszik, hogy akárcsak Kanada, vagy az Egyesült Államok dolgoznak nagy erőkkel az AI szabályzáson. Az is látszik, hogy még az előző amerikai elnök idejében Joe Biden kiadott egy úgynevezett ilyen executive order, ami ugye arra vonatkozott, hogy gyakorlatilag ez volt az első lépés annak érdekében, hogy az Egyesült Államok kidolgozzon egy úgynevezett AI build, egy mesterséges intelligenciát szabályozó föderális jogszabályt. Viszont az látszik, hogy amióta az új kormányzás van, azóta gyakorlatilag visszalépés történt, és arra hivatkozva, hogy az innovációt segítik, és nem szeretnék, hogy egy ilyen szabályozás akadályozná az amerikai székhelyű mesterséges intelligenciát fejlesztő vállalatokat. Itt mindenképpen ez kérdéses, hogy ez a javukra fog-e szolgálni, vagy nem, azért, mert attól függetlenül, hogy most egy vállalat amerikai, ázsiai, európai, amennyiben a Európában ugye elérhető, akármint a ChatGPT magyarul piacra dobja az Európai Unión belül a mesterséges intelligencia rendszerét, akkor ennek a rendszernek meg kell felelnie mindenképpen az AI-eknek, továbbá a GDPR-nek és a Digital Services-eknek is.
De mennyit ér akkor mégis egymagában az Európai Unió mesterséges intelligencia szabályozása? És kérdem ezt azért is, mert ugye jelen pillanatban csak itt van ilyen szabályozás, de egy Európai Uniós állampolgár is egy VPN szolgáltatás segítségével idézőjelesen eljuthat bárhova, tehát egy program segítségével úgy használhatják az emberek az internetet, mintha nem az Európai Unióban lennének. Ilyen téren akkor ez egy kiskapu a szabályozásban?
Hát igazából nem egy kiskapu, mert ugye azok, akik hozzáférést akarnak az Európai Unió 450 millió fős piacához, azoknak mindenképpen be kell tartani ezeket a szabályokat, és ez az, hogy valaki az Európai Unió piacát megszírozza-e, most már van nagyon sok jó gyakorlat, és elég könnyen tetten érhető. Ilyen például az egyik az, hogy elérhető-e maga a szolgáltatás az Európai Unióból, vagy egy másik például, ami nagyon egyértelmű, hogyha például lehet Európában fizetni, akkor egyértelmű, hogy megszíroz az Európai Uniót, vagy akár olyan más pénznemben, ami ugye az Európai Unió államiban használatos. Úgyhogy az, hogy meg tudják-e kerülni, inkább azt látom, hogy az lesznek talán olyan vállalatok, akik azt mondják, hogy mivel ők a globális piacra fejlesztenek, nekik lehet, hogy nem fogja megérni, hogy a rendszerüket megfeleltessék az AI-eknek, vagy nem szeretnék, hogy a rendszer nagyon transzparens legyen, és akár ezáltal ugye a konkurencia is hozzájusson információkhoz azzal kapcsolatosan, hogy például milyen logikát követ a döntéshozatalban az AI rendszer, és akkor lehet azt fogják mondani, hogy ők nem teszik előrehetővé a terméket az Európai Unióban, nem fogják az Európai Unióban piacra dobni ezt a terméket, és akkor ők nem fognak megfelelni. De az látszik, mint a GDPR esetében is, hogy habár az elején volt elégedetlenség, lobbiztak a jogszabály ellen a techvállalatok, az látszik, hogy azért már nagyon nagy erőkkel a nagy tech vállalatok, illetve a kisebb nemzetközi vállalatok is a megfelelés útjára léptek, és külföldön dolgoznak az AI Act-nek való megfelelésen.
De ugye arra gondolok, hogyha mondjuk akkor lesz egy olyan vállalat, amely nem akar megfelelni, legalábbis az elején rövid vagy középtávon az AI Act-nek, és nem célozza meg az Európai Uniós piacot, mert mondjuk van egy olyan funkciója, ami az... ami nem lehetne az AI-ekt miatt, de valaki el akarja írni azt a mesterséges intelligencia algoritmust, akkor egy VPN segítségével ezt megteheti. Nyilván senkinek nem akarok ötleteket adni, csak azon gondolkozom, hogy hogyan lehetne még jobbá tenni, hogyan lehetne bezárni ezeket az úgynevezett, tehát ha nem kiskapukat, akkor bizonyos lehetőségeket, amivel az Európai Unióban nem engedélyezett tartalmakat, nem engedélyezett megoldásokat mégis el lehet érni.
Igen, ugye ez mindig van egy ilyen játék, hogy van a nevezzük a rablónak, és van a rendőr, és akkor megy ez a játék, és ez valójában így van a joga és a technológiával, és a jog az ugye nem tudja a jövőt szabályozni, a jog akkor tud jól szabályozni, hogyha tudjuk, hogy konkrétan mit szabályozunk, ismerjük azt nagyban, és ezért ugye inkább a múltat tudja szabályozni, és miközben a jogalkotás egy komplex hosszú folyamat, főleg az Unióban. Ezért például az AI kapcsán is láttuk, hogy amikor elkezdték megszövegezni, igazából akkor még nem is volt nagy tömegek számára elérhetőek az általános célú mesterséges intelligencia rendszerek, mint a ChatGPT, és időközben ezek megjelentek, és akkor ezekre is külön szabályokat kellett megalkossanak, és el tudom képzelni azt, amint gyorsan fejlődik a technológia, hogy pár éven belül ki kell egészítsük az AI-ektet, mert megjelenik olyan felhasználási módja, vagy olyan AI-ra épített eszköz, amely például nem megfelelően szabályoz most az AI-eknek az általános rendelkezései. Ez sajnos ilyen a jövőben nem látunk, és ugye azt, amit nem ismerünk, azt nagyon-nagyon nehéz leszabályozni. Igazából nem lehet. Az biztos, hogy nagyon sok harmadik állammal dolgoz ki együttműködési megállapodásokat az Európai Bizottság, ami azt jelenti, hogy szeretnék azt, hogyha az AI-ektet könnyen, hatékonyan véget tudnak hajtani, ez azt jelenti, hogy például egy ázsiai vállalat megsérti az AI-ektet, akkor ugye annak ellenére, hogy például az ázsiai vállalatnak nincs Európában székhelye, képviselete, ennek ellenére tudják ugye megbüntetni, szankcionálni. Úgyhogy az Európai Unió ebben bíz, hogy ezeknek a megállapodásnak köszönhetően majd végrehajtható lesz az AI-ek, és azok, akik nem tartják be a játékszabályokat, azok pedig ugye megfelelő szankcióban részesülnek.
A jog nem tudja a jövőt szabályozni, nagyon megtetszett ez a mondatod, és ennek kapcsán kérdezném azt így a beszélgetésünk végéhez közeledve, hogy mennyire tudja akkor a jogalkotás tartani a lépést a technológiai forradalommal, és itt most lehet a mesterséges intelligenciáról is beszélni, de lehet más technológiai vívmányokról, fejlődésekről is beszélni, hiszen ezek lényegében körbevesznek minket, kis túlzással nap mint nap hallunk valamilyen új dologról.
Ez mindenképpen igaz, mesterséges intelligencia gyorsabban fejlődik, mint ahogy a jogalkotás képes lépést tartani. Ahogy beszéltük, ugye több év kellett ahhoz, hogy az AI-ektet megszövegezzék, és maga az, hogy teljes mértékben minden rendelkezésre alkalmazandóvá váljon, az gyakorlatilag egy 3 éves átfutási idő után történik, ami azt jelenti, hogy igazából 2027 augusztus 1-től lesz minden rendelkezése alkalmazandó. Nyilván ez picit olyan, mint a közlekedési szabályok, hogyha már ez az analógiával kezdtük a beszélgetést. Nem minden új autotípushoz ugye írnak új kreszt, hanem a meglévő általános szabályokat alkalmazzák rá. Valószínűleg, hogy egy ideig, amíg nem lesz a mesterséges intelligenciának egy olyan disztruktív, egy olyan nagyon eltérő alkalmazása, mint amit ugye ma például tudunk képzelni, akkor gyakorlatilag a meglévő szabályokat fogják az új helyzetekhez igazítani, amennyiben szükséges. Hogyha nem szükséges igazítani, akkor gyakorlatilag nem kerül kiegészítésre, nem csak az általános szabályokat, meglévő szabályokat alkalmazzák rá. Itt tényleg nagy kérdés, hogy mennyire gyorsan fejlődik a technológia, és akár mutatja majd olyan arcát, ami arra kényszeríti az EU-s döntéshozókat, hogy az AI-ektet kiegészítsék.
És nyilván nem csak az EU-s döntéshozókat. Mire lehet számítani nagy vonalakban pontszerűen akkor jövő év augusztusától, amikor teljes egészében minden részletét érintve hatályba lép az AI-ek, tehát kibővül az összes ponttal és teljes egészében működni fog teljes egészében, itt lesz velünk?
2027 lesz, kizárólag augusztus 1 lesz az az időpont, valójában nem jövő év. Arra számíthatunk, hogy azok a vállalatok, illetve állami tisztviselők, akik például nagy kockázatú mesterséges intelligenciát alkalmaznak, ugye ennél nagy kockázat nem lehet, mert ugye azok már a tiltott kategória, és azok a, ugye meglettek tiltva. Hogyha például magas kockázatú mesterséges intelligenciát használnak, például bankok hitelkérelmeknek a elfogadásához, elutasításához, vagy akár például egy vállalat annak érdekében, hogy a több száz rajzony beérkezett, azokat pontozza, és akár automatizálja az első körökben a jelöltek felmérését, vagy akár egy olyan állami vállalat, amelyik mesterséges intelligencia rendszer segítségével méri fel például a víznek a minőségét, például egy olyan gátnál, ahol ugye annak érdekében halmoznak fel vizet, hogy a szűkösebb időben tudják az állampolgárokat kiszolgálni, akkor ezek a rendszereknél kell egy úgynevezett conformity assessment, ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy meg kell vizsgálni emberi jogi szempontból azt, hogy a rendszer milyen potenciális károkat okozni, milyen kockázatok vannak, meg kell határozni ezekkel a kockázatos arányos intézkedéseket, ami azt jelenti, hogy biztonsági intézkedéseket, mint ahogy az autóban van gyakorlatilag öv, van fék, ugye, van ABS, ugye vannak légpárnák, amennyiben baleset szenvedünk, ugyanilyen biztonsági intézkedéseket kell bevezessenek az AI fejlesztő vállalatok annak érdekében, hogy a kockázat elfogadható legyen és kezelhető legyen. Ez az egyik fő pontja. A második az, hogy amikor egy ilyen rendszert piacra dobnak, akkor ugye olyan módon, olyan dokumentációval kell ezt megtenni, hogy azok, akik amellett döntenek, hogy egy rendszert használjanak, azok legyenek tudatában, hogy a rendszer mennyire működik pontosan, mennyire működik megbízhatóan, milyen biztonsági intézkedéseket tartalmaz. És a harmadik, ugye, amiről már beszéltünk, hogy olyan esetekben, amikor például valaki mesterséges intelligencia segítségével tartalmat generál, legyen az bármilyen típusú tartalom, és ezt közzé teszi, akkor mindenképpen címkézni kell azt, hogy ez a tartalom nem valós, vagy igazából ez a tartalom egy generatív mesterséges intelligenciával lett mondjuk feljavítva, vagy létrehozva teljes egészében, ezzel megelőzve azt, hogy a felhasználókat, állampolgárokat megtévesszék.
Összegezzünk, mennyit és miben segít akkor az EU jelenlegi szinten levő szabályozása, és mire lenne globális szinten szükség ahhoz, hogy megbízható, biztonságos és átlátható legyen a mesterséges intelligencia?
Gyakorlatilag ezek a kulcsszavak, amiket említettél, az EU-nek igazából azt köszönhetjük, hogy próbál valamennyire egyensúlyozni a szabályozás és az innováció között, ha ez ilyen nagyon nehéz, abban fog segíteni, hogy a mesterséges intelligencia rendszereket jogszerűen használják, az emberi jog tiszteletben tartásával, szerzői jog tiszteletben tartásával, hogy ezek az ilyen rendszerek akkor, amikor például robotokon működnek, ezek olyan szempontosak, biztonságosak, hogy a fizikai térben se okozzanak károkat, emellett azt is szabályozza az AI-t, hogy a mesterséges intelligenciát ne lehessen például olyan célokra használni, ami például a demokráciát például veszélyezteti. És mindenképpen ugye elmondható az, hogy az egésznek a középpontjában egy kockázatalapú megközelítés áll, attól függően kell több vagy kevesebb kötöttségnek megfeleljen egy vállalat, hogy alacsony, közepes vagy magas kockázatú ilyen rendszert használ, ha például egy alacsony kockázatú, gondoljunk itt például egy olyan stem szűrőre, amelyik ilyen segítségével működik, ilyen esetben igazából nincsenek számottevő kötöttségek. Ha egy közepes kockázat, mint például egy deepfake, vagy például egy generatív AI alapú chatbot, amelyik szolgáltatást ad, akkor itt már ugye vannak transzparencia kötöttségek, vannak egyéb dokumentációs kötöttségek, hogyha pedig ugye egy magas kockázatú, akkor ugye említettem van úgynevezett megfelelőségi hatásvizsgálat, conformity assessment, és ugye ez már egy jóval kiterjedtebb és sokat információt igénylő dokumentáció, és nyilván erőforrás többet igénylő, úgyhogy nagyjából ez az, amit köszönhetünk. Az, ami igazából mondhatni hiányosság, de nem is olyan túl az AI-nek, az az, hogy ugye a mesterséges intelligencia egy kettős felhasználású technológia, ami azt jelenti, hogy lehet polgári, civil célokra használni, illetve lehet katonai, hadászati célokra használni, és nyilván, mivel nincs egy globális megállapodás a különböző geopolitikai játékosok hatalmak között arra vonatkozóan, hogy a mesterséges intelligenciát ne használják katonai célokra, ezért nyilván, hogy nem fog tudni megszületni egy olyan globális jogszabály, amely ugye ezt kimondja, és amelyhez tudnak csatlakozni és elfogadni különböző államok, akik hisznek ebben és szeretnék ezt tiszteletben tartani, hogy ne használják a mesterséges intelligenciát arra, hogy emberek életét kioltsák. Sajnos az már tudod, hogy a most zajló háborúban, most sajnos ugye tudnánk több példát is mondani, mindenhol használják a mesterséges intelligenciát, főként arra, hogy ugye minél kevesebb munícióval minél jobb kárt okozzanak, stratégiai döntéshozat arra, és nyilván egy ilyen dolgot az AI-ekt nem tud szabályozni, ez nem is tartozik az Európai Unió hatáskörébe, ugye a védelem, viszont mindenképpen igény lenne középtávon egy olyan globális megállapodásnak, amely ezt szabályozza, és reménykedhetünk, hogy a nagyhatalmak is csatlakoznának egy ilyen kezdeményezéshez.
Legyen akkor ez az Ács Szószékely Barnabás adatvédelmi szakember, a Privacy Pro alapítója. Köszönöm, hogy itt voltál a digitális világban, és válaszoltál a kérdésekre.
Köszönöm szépen a meghívást, további szép estét!
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra és német nyelvű műsorunk következik, nekünk pedig át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádió Társaságában. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott. Yeah.